Szeretettel köszöntöm én is a gyülekezetet ezen a mai vasárnap délelőtti istentiszteletünkön. Folytassuk imádsággal az együttlétünket, szólítsuk meg Istenünket. Mindenható Szent Istenünk, olyan jó, hogy itt lehetünk most újra a Te szent házadba, és olyan jó, hogy Te vagy számunkra az ajándék, de Te, mint ajándék, egyben ajándékozó is vagy. Hiszen Te vagy az, aki megajándékozol bennünket szeretettel, lelki örömmel és teljes élettel. Köszönjük, hogy a karácsony ünnepe így egyben az ajándék ünnepe is, hiszen Te jöttél el erre a földre, hogy megvigasztald azokat, akik szomorúak, hogy megerősítsd azokat, akik gyengék, és hogy megajándékozd az egész világot a Te szereteteddel, és végső soron az örök élettel. Áld meg ezt az együtt töltött időt, Urunk! Köszönjük a most elkészített ajándékodat! Köszönjük, hogy a Szentlélek által ma is ajándékképpen tanítani akarsz bennünket. Add, hogy ezt a tanítást megértsük, add, hogy valóban Te tőled származó tanítás legyen, ne csak üres emberi beszéd. Így készítsd a mi lelkeinket, hogy ilyen befogadóak tudjunk lenni. Légy velünk most, és áld meg a mi közösségünket. A Te nagy nevedért kérjük, Urunk, hogy hallgass meg imádságunkat. Amen. Ige hirdetésem alapigéje írva található Máté evangéliuma, 10. rész, egyfelől a 16-tól 20. versig terjedő ige szakaszában, tehát Máté evangéliuma, 10. rész, 16-tól a 20. versig, illetve majd a 29-től a 32. versig terjedő ige szakaszokban. Így szól hozzánk tehát Istenünk igéje. Íme, én elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé. Legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a galambok. Óvakodjatok az emberektől, mert átadnak a törvényszékeknek, és megkorbácsolnak zsinagógáikban. Sőt, helytartók és királyok elé hurcolnak én miattam tanúbizonyságul nekik és a pogányoknak. Amikor azonban átadnak titeket, ne aggódjatok amiatt, hogy miképpen vagy mit mondjatok, mert megadatik nektek abban az órában, hogy mit mondjatok. Mert nem ti vagytok, akik beszéltek, hanem atyátok lelke szól általatok. És a 29. verstől így folytatódik. Ugye a verébnek párja egy fillér, és egy sem esik le közülük a földre, atyátok tudtán kívül. Nektek pedig még a hajatok szálai is mind számon vannak tartva. Ne féljetek tehát, ti sok verébnél értékesebbek vagytok. Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei atyám előtt. Eddig Istenünk igéje. Talán mindenki számára ismerős az a kis szösszenet, kis poén, amivel szeretném kezdeni a ma délelőtti szolgálatomat, ez pedig így hangzik, hogy amikor Bell feltalálta a telefont, már volt 2 nem fogadott hívás a Chuck Norris-tól. Hát erről az emberről, erről a színészről bizonyára mindenki hallott már ehhez hasonló és talán még elképesztőbb vicceket. Na de hát miért is van ez? Ki is ez a Chuck Norris, mit is tudunk ő róla? Hát a filmek alapján ugye azt látjuk róla, azt látjuk, hogy ő egy olyan ember, akinek így látszólag minden sikerül. Egy kicsikét úgy kilóg a sorból, olyan más, mint a többi ember. Egy különleges ember. Ismerünk-e a környezetünkben ilyen embereket, akik ilyenek? Hogyha esetleg gondolatban sikerült találni ilyet, akkor szintén tegyük fel magunknak a kérdést, hogy az ilyen módon ismert emberek közül vannak-e keresztények az ismerőseink között? Mert természetesen, hogyha igen, akkor az nagyon jó. Ez lenne a természetes, és ez lenne az Isten akarata szerint való élet. Ez a győzelmes élet. Hogy egy kicsikét úgy kilógjunk a sorból, persze jó értelembe. Hogy egy kicsikét olyanok legyünk, mint ez a csodálatos dolgairól elhíresült színész, hogy minden sikerül. Még talán olyan dolgok is, ami másoknak nem. De ismerünk-e olyan keresztényeket, akiknek az életén ez nem látszik? Biztosan ismerünk, de az sajnos baj. Az baj, hogyha keresztényként ilyenek vagyunk. Ha olyanok vagyunk, mint a többi ember. Mert hogy Isten mindenkinek győzelmes életet ígér. Isten azt ígéri mindenki számára, hogy ha az ő útján járunk, ha az ő tanácsait követjük, akkor az életünk győzelmes lesz. De már itt nagyon fontos megjegyezni, hogy a győzelmes élet az nem problémamentes és nem nehézségmentes életet jelent. Sőt, azt azért szerintem minden testvér tapasztalja, hogy lehet, hogy mi keresztény emberek sokszor még nagyobb megpróbáltatásokon megyünk keresztül, mint néhány világi ember. Ez nem véletlen. Ez nem véletlen, hiszen Isten jósága, Isten hatalma, és sokszor az ő szeretete is bizony a megpróbáltatásokon keresztül fog meglátszódni. Azonban, ugye szokták is mondani, hogy mindenki a maga házatáján sepregessen, hát ha én magamból indulok ki, akkor bizony azt látom az én életemen is, hogy hát sajnos én rám sem mindig igaz ez a győzelmes élet. Bizony, sok keresztény társamhoz hasonlóan én is hajlamos vagyok egy kicsikét inkább a problémákra tekinteni időnként. És ilyenkor, mintha egy picikét elhalványulna, eltörpülne előttem Isten hatalma és Isten jósága. Ilyenkor csak a bajokat látja az ember, ami körülveszi őket. Na de ekkor tanácsol valamit Isten. Mégpedig azt, hogy ilyenkor kell megállni. Ilyenkor kell egy picikét megállnunk, és egy picikét a problémától hátrébb lépni. Hiszen ez az élethelyzet teljesen olyan, mint egy optikai csalódás. Bizonyára ismerik a testvérek azt a, hát talán kísérletnek is nevezhetnénk, lényegében egy optikai csalódáson alapuló, lényegében valós dolog, hogyha van két tárgyunk, van egy nagy, egy hatalmas nagy tárgy, ami távol van. És van egy picike tárgy, de közvetlenül szinte az arcunkban, hát melyiket látjuk nagyobbnak? Egyértelmű, hogy amelyik közel van. Na hát így van ez az életünkben is. Ha a problémák ennyire itt vannak, és szinte abba vagyunk bele temetkezve, akkor természetes dolog, hogy Isten hatalmát olyan kicsinek látjuk. És ezért nem vesszük észre, hogy ő pedig ott van a háttérben, és valójában sokkal nagyobb, mint az a aprócska probléma, amiben most éppen benne vagyunk. Ilyenkor hátrébb kell lépnünk. Ilyenkor hátrébb kell lépnünk, hogy a valódi nagyságában lássuk a dolgokat. És ha ezt meg tudjuk tenni lélekben, akkor bizony meg fogjuk látni, hogy az az Isten, aki mögöttünk van, ugyan távoli, de mégis hatalmas. És az a probléma, az a gond, az a bánat, az a szomorúság, ami előttünk van, az csak egészen picike Isten nagyságához képest. Az ember életében sajnos ez egy visszatérő jelenség. Nekünk, keresztényeknek is. Időről időre ez a negatív gondolkodásmód azért úgy visszatérhet. Furcsa ez, mert ugye megtapasztaljuk Isten szeretetét, számtalanszor megtapasztaljuk a jóságát, és ennek ellenére mégis hajlamosak vagyunk az aprócska, picike kis bajainkat olyan hatalmas nagynak látni, és hatalmas nagynak tekinteni. Hiszen olyanok vagyunk, hogy azt gondoljuk, hogy Isten elfordult tőlünk akkor, amikor a terveink nem úgy alakulnak, ahogyan szeretnénk. Vagy érezzük, hogy Isten megígér nekünk valamit, egy jobb állást, egy jobb élethelyzetet, de azt nem azonnal kapjuk meg, akkor már azt hiszük, hogy Isten el is felejtkezett az ígéretéről. És ilyenkor erőt vesz rajtunk ez a probléma látó léleklátás, ahelyett, hogy Isten hatalmára tekintenénk. Na de, testvérek, nem csak mi vagyunk így ezzel. Számtalan hely van a Szentírásban, ahol maguk a bibliai szereplők is ugyanígy járnak, mint mi, hétköznapi emberek. Erre talán az egyik legjobb példa a választott nép és Mózes. Emlékezzünk csak vissza néhány mozzanatra. Hiszen az Egyiptomból való szabadulás időszakában, ami egyrészt az egyik legnagyobb áldásokkal teli volt a választott nép számára, ugyanakkor mégis itt a legzúgolódósabbak, itt a legszomorúbb ez a nép. Hát nézzük meg az első példát. Ugye emlékszünk, hogy a nép újjong, éjjelzi Mózest, amikor megszabadítja őket az egyiptomi rabszolgaságból. Elindulnak kifelé boldogan, gyalogosan, és igaz, hogy fáradtak, de akkor is boldogok, mert végre szabadok vagyunk. Hopp, jön az első próba, a vörös tenger. Mit csinál a nép? Nem azt mondja, és nem azt látja, hogy ott van mögöttük az Isten, aki a kérlelhetetlen fáraótól is meg tudta őket szabadítani, hanem azt látják, hogy na hát ez a Mózes hova hozott bennünket? Előttünk a tenger, mögöttünk a fáraó serege. És elkezdenek zúgolódni. Ezt mondják Mózesnek. Minek hoztál bennünket ide? Mindegy lett volna, hogy ha a rabszolga munkába pusztulunk el, most itt fogunk a tengerparton meghalni. Ám tudjuk, hogy nem így lett, mert Isten nem felejtkezett meg róluk, hiszen ketté vált a vörös tenger, és át tudtak rajta menni. Ekkor megint rácsodálkoztak, hogy jaj, hát valóban milyen nagy az Úr. De sajnos az, hogy Istent lássák a nehézségek mögött, sajnos nem sokáig tartott, hiszen a vándorlásuk során többször is elkezdtek zúgolódni. Jött nem is soká az első nagy, megint egy nagy próbatétel, elfogyott az élelem. Na hát a nép megint nem azt tette, hogy imára borult, és kérlelte volna az Urat, hogy hát Uram, adj nekünk enni, mert éhesek vagyunk. Mózest ugyan kérlelték, de nem azonnal jött, és nem csirkecombot, meg holmi nagyon jó falatokat kaptak, hanem bizony várniuk kellett arra, hogy egyáltalán lehessenek. De jött a válasz. Újra jött Istentől a válasz, mert tudjuk, hogy fürjet és mannát adott a nép számára. Újra láttatta, hogy ő ezt a picike kis problémát, ami annyira a szemük előtt volt, egy csettintésre meg tudja oldani, csak nem biztos, hogy akkor, amikor várják. Meg lehet, hogy nem úgy. De megoldotta. Mert kaptak enni. Na hát, ahogy tovább mentek, ismét volt egy probléma, már meg szomjasak voltak. Mózes is néha vakargatta a fejét, és bizony sokszor imádkozott az Úrhoz, és mondta is, hogy de sok bajom van ezzel a néppel, hát ezek mindig zúgolódnak. Hiába teszel velük csodát, mindig csak zúgolódnak. Itt most elkezdték újra mondani Mózesnek, hogy hát azért hoztál bennünket ide, hogy szomjan halljunk. De Mózes tudjuk, hogy mit tett, mert hogy találtak vizet, csak mérgező, ihatatlan volt. De Isten tanácsára beledobott egy fadarabot, aminek a hatására a keserű víz, ugye így nevezi a Szentírás, ihatóvá vált. Az Úr újra megoldotta a problémáikat, és később, amikor megint a szomjúság miatt szomorkodott és zúgolódott a nép, akkor pedig a sziklából fakasztott nekik Mózes vizet. Megtapasztalták a csodákat, nem egyszer, nem kétszer, és mégis gyakran zúgolódtak. Hát néha talán mi is ilyenek vagyunk. Megtapasztaljuk a segítséget, és csak zúgolódunk. Hát ezzel a fajta lelki látással két nagy problémánk van. Az első és legszembetűnőbb probléma, hogyha hajlamosak vagyunk ilyenek lenni, és ilyennek látni a problémákat, hogy nagyobbak Istennél, hogy az Úrral ellenkezve nem lehet győzelmes életünk. Isten győzelmes életet ígér, de az ígéretét akkor tudja valóra váltani, ha mi is partnerek vagyunk ebben. Hogyha igenis arra felé megyünk, amerre mutatja az irányt. Hogyha azt tesszük, amit ránk bíz, hogyha úgy cselekszünk, ahogyan ő jónak látja, akkor lesz miénk a győzelmes élet, és hogyha ezzel ellenkezünk, akkor nem. De van egy másik probléma is azzal, hogyha ellenszegülünk Istennel. Mit is ír az alapigénk a 32. versben? Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei atyám előtt. Hát mi hívő emberek, miről szoktunk vallást tenni? Természetesen leginkább a hitünkről. Éppen ezért a keresztény irodalom, és mondhatni így, hogy a teológusok el is nevezték ezt ugye hitvallásnak. És ezt meg is fogalmazták. Ugye ebből a legismertebb, amit a baptisták, mi baptisták is vallunk, ugye az apostoli hitvallás. Ebben ugye meg van fogalmazva hitünknek az alapjai. Ebben le van fektetve, definiálva van, mindenki számára, többé-kevésbé azért érthetően, hogy mi valójában kiben és miért hiszünk. Ugye az apostoli hitvallásban a Szent Háromság, az Atya, Fiú és a Szent Lélek tételesen el van magyarázva, hogy miért hiszünk benne, és hát kik is ők. Ez a célja, és ez a lényege a hitvallásnak. Hogy mindenki számára egyértelmű legyen, hogy én miben hiszem. Igen ám, de azzal is vallást teszünk az Úrról, hogyha beszélünk róla másoknak. Hogyha csak a saját szavainkkal megemlítjük, hogy igen, velem az Úr Jézus csodát tett ekkor és ekkor, és én ezért hiszek és bízok benne. Ez is egy hitvallás. De vigyázzat, testvérek! Mert nem csak a szavainkkal teszünk ám hitvallást, sőt. Talán mindenkinek jó kiinduló pont a szó, de ettől sokkal többet mondanak a tetteink. Sokkal inkább vallást teszünk a tetteinkkel. Hiszen gondoljuk végig, mi a könnyebb? Egy-egy csoda után kimondani azt, hogy persze, hát én hiszek az Úr Jézusban. Főleg így keresztény közösségben, ugye milyen könnyű ezt elmondani, hogy persze, hát én szeretem és tisztelem az Urat. Ő benne hiszek, őt követem. Na hát, ha kimegyünk a világba, akkor már szavakkal megvallani sem biztos, hogy olyan könnyű, mert hát bizony ennek következménye is van. Hiszen ha szavakkal megvallom a világi emberek előtt azt, hogy én kit követek, akkor lehet, hogy kinevetnek, lehet, hogy gúnyolni fognak. De ettől még nehezebb úgy viselkedni, mintha tényleg ő benne hinnék. A viselkedésünkön keresztül is látszik, ha nem élünk Istennel közösségben. Látszik. És látszik az is, hogyha pedig az Úr Jézust követem. És látszik az, hogyha keresztényként nem tudok úgy viselkedni, nem tudok úgy élni a mindennapjainkban, a tetteimben, mint ahogyan azt Isten kérné és várná is tőlem, akkor pontosan azt az ígéretet, amit kaptam, az nem fog megvalósulni. Nem lesz győzelmes életem. Mert a valódi és a legőszintébb megvallás nem szavakkal történik. Jó, hogy van hitvallás, és jó, hogy tudunk beszélni a Jézusról, de higgyétek el, hogy a valódi megvallás nem a szavakkal történik. Egyáltalán nem. Hiszen akarva akaratlanul is, sokkal inkább mi magunk is megítéljük az embertársainkat a tetteik alapján, nem? Hát, hogyha látunk a világi emberek közül valakit, aki elmegy bankot rabolni, hát ritkán mondjuk rá, hogy ó, hát ez jó ember, ugye? Pedig most nem védve őket, mert nyilván a törvény is bünteti, sőt a 10 parancsolat is, de tudjuk mi azt, hogy ő miért tette ezt? Hát lehet, hogy az éhen halász szélén volt. Ki tudja? Nem tudjuk. Hajlamosak vagyunk megítélni azokat, akik házasságot törnek. Tudjuk mi, hogy miért tette? Hagyjuk az ítélkezést az Úrra. Mert hogy ez fordítva is igaz. Bennünket, keresztény embereket is sokkal hamarabb megítélnek a tetteink alapján. Ha a világ azt látja, hogy mi is úgy élünk, mint ők, hogy ugyanúgy szomorkodunk, ugyanúgy pesszimisták vagyunk, akkor miért lenne kívánatos a keresztény élet a számukra? Milyen a mi hitvallásunk, testvérek? Milyen a mi bizonyságtételünk? Tényleg azt látják, hogy egy megtért ember is ugyanúgy depressziós. Hiába olvassa Isten igéjét, mégis a bajokat látja. Hát így akkor ne várjuk azt, hogy vonzó lesz akármelyik gyülekezet is az emberek számára. Vagy pedig azt látják, hogy igen, ez az ember gyülekezetbe jár, és mindig fülegér a szája, és nem csak olyan mű dolog miatt, nem csak azért, mert talán így illik, hanem mert valóban, akármilyen nehézség van az életében, belül boldog. Hát ez a logikus dolog. Ez a logikus. Ha látják, hogy hogyan élünk, és az alapján ítélnek meg bennünket. Hiszen mi is ezt tesszük. Ezért nagyon fontos, testvérek, hogy hogyan élünk. Nagyon fontos az, testvérek, hogy tudjunk úgy élni, ahogyan azt az Úr Jézus a szívünkre helyezi. Hogy ne csak a problémákat lássuk, hanem tudjuk azt a kis problémát letenni. Tudjuk azt a problémát letenni Isten lába elé, és tudjunk az Úr Jézusra figyelni, aki mögöttünk áll, illetve kicsit messze távolabb, de ott van a problémáink mögött, és felemel bennünket, ha elesünk. És felsegít, hogyha valami számunkra nem jó. Ez az Istennek tetsző vallástétel. Ha inkább másokat tudunk erősíteni, még akkor is, ha nekünk is vannak bajaink. Mert vannak, lesznek is. Van egy történet egy gazdáról. Egy gazdáról és az ő gazdatársáról. Mindketten sivatagos, száraz vidéken élnek. A földjük már ki volt repedezve teljesen, mert hónapok óta nem volt eső. Hát történetesen mind a ketten kereszténynek vallották magukat. El tudták mondani, hogy igen, az én megváltom az Úr Jézus. És hát egy jó keresztény mit csinál ilyenkor, amikor szárasság van, és neki a megélhetése múlik ezen? Hát imádkozik esőért. Mind a két gazda napokon keresztül, heteken keresztül imádkozott az Úr Jézushoz, hogy újra legyen eső. De csak az egyikőjük ment ki az imádság után, és szórt magvakat a földbe. Vajon melyik gazdának a vallástétele volt hitelesebb? Melyik gazda volt az, aki valóban bízott az Úrban? Hát természetesen az, aki a magvakat kiszórta. Az esőnek még nem volt semmi nyoma, de ő már kiszórta a magvakat, mert tudta, hogy Isten meg fogja hallgatni az imádságot, És akkor, amikor ő jónak látja, meg fogja adni az esőt, hogy a magvak kikelhessenek. Hát nézzünk magunkba, és tegyük fel a kérdést, hogy mi a személyes életünkben melyik gazdára hasonlítanánk jobban? Meg kell, hogy értsük, testvérek, hogy Isten mindenkinek győzelmes életet akar adni. Ezért vigyázzunk, hogy ne mi legyünk azok, akik Isten munkája elé állunk. Akik nem hagyjuk, hogy a saját életünk jó legyen. Mert bizony hajlamosak vagyunk olyanok lenni, hogy majd én tudom. Hajlamosak vagyunk olyanok lenni, hogy az Úr ezzel úgysem foglalkozik, majd én megoldom. Merjük kérni a segítséget. Merjünk imádkozni az Úrhoz. Bármilyen nehézség is van az életünkben. Hogy azt a győzelmet, amit megígért nekünk, és át szeretne adni ajándékba, azt valóban meg tudjuk kaparintani magunknak. De ehhez valami kell, ami nélkül nem sikerülhet. Ez pedig nem más, mint a vallástétel. És nem a szavakkal történő vallástétel, hanem a tetteinkkel. Mert hogy mit mond a 32. vers? Idézzük fel ismét. Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei atyám előtt. Most ezzel, hát nem szembeállítva, a kettő kiegészít egymást, de hoztam ide egy másik igét. Álljon itt most párhuzamban vele. Ez szintén a Máté evangéliumából van, a 28. rész 19. verséből, ami így hangzik. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. Fontos, hogy ezt a két igét egymás mellé helyezve lássuk a különbséget. Mert amikor készültem erre a szolgálatra, Isten megláttatott velem valamit. Azt, hogy az előbb felolvasott igében valójában egy szóbeli tanításról van szó. Itt ide tenném egy picit, hogy csupán. Nagyon fontos a szóbeli tanítás. Itt ugye mi történik? Beszélnek másoknak Jézusról. Elmondják az embereknek, hogy én Jézushoz tartozom. Fontos, hogy az emberek halljanak róla. Ez az, amikor elmondom, hogy kicsoda az Úr Jézus valójában. Ilyenkor megtanítom arra az embereket, hogy kiben érdemes bízni. Mert kinek a szeretete az, akinek a szeretete mindennél hatalmasabb. De testvérek, ez még nem megvallás. Tanúbizonyságtétel és tanítás, de nem megvallás. Hiszen tegyük fel, hogy fölvállalod azt, hogy keresztény vagy. Tegyük fel, hogy egy világi munkahelyed van, hát itt a legtöbbünknek így van, és elhívnak téged egy munkahelyi buliba, ahol hát többnyire iszogatás és egyéb dolgok szoktak történni. Hívnak, hogy gyere te is. Tudják, hogy keresztény vagy, de hívnak, hogy gyere te is. Te igen mondasz, és azt mondod, hogy persze, elmegyek, hát most miért lógjak ki a sorból, de köszönöm szépen, én nem fogok inni. Ha ott vagy azon a bulin, és valóban meg tudod állni, hogy ne részegedj le a többiekkel, akkor te vallást tettél a hitedről, és az Úr Jézusról. Mert felfigyelnek rád. Lehet, hogy gúnyolni fognak, meg kinevetnek eleinte, de fölvállalod, hogy én ezt másképp csinálom, mint ti. Na, ez a vallástétel. A megvallás, mint látjuk, mindig kockázattal jár. Hiszen egy ilyen helyzetben kockáztatom a adott esetben a barátságaimat. Hiszen lesznek olyan kollégák, akik azt mondják, hogy hát én ezzel nem foglalkozok, hát ezzel még kocintani se lehet, vagy olyan, nem is tudom, milyen ez az ember. De lesznek olyanok, akik fölfigyelnek rád, és azt kérdezik, hogy hát te hogy ezt másképp csinálod? És akkor már jöhet a szóbeli megvallás is, amikor elmondod, hogy hát azért, mert én az Úr Jézushoz tartozom, és ő azt mondja, hogy ne részegeskedj. Azt tanítja, hogy ne részegeskedj. Hát Noé is a megvallás embere volt. Hiszen emlékezzünk csak Noé történetére vissza. Isten ígéretét ő komolyan vette. Gondoljuk végig, sivatagos körülmények között sivatagos helyen él. És egyszer csak jön Isten üzenete, építs bárkát. Majd folytatódik is sok mindennel, de itt ez most számunkra nem annyira lényeges. Építs meg a bárkát. És megkapja a pontos leírást, hogy hogyan. És Noé kockáztatva a jó hírét, kockáztatva azt, hogy az emberek szeressék és ugyanúgy tiszteljék őt, mint eddig, neki kezd építeni a bárkát. Kockáztatott sok mindent. Hát először meg is jön a negatív eredmény, hiszen az emberek csúfolni kezdik. Kinevetik. És azt mondják, hogy hú, hát ennek a vén embernek megálltott a nap. Hát itt a sivatagban, hát eső se szokott esni, nem hogy özönvíz legyen. De Noé nem törődik vele, hanem ezzel vallást tesz az ő hitéről, megépíti a bárkát. És utána jön a győzelmes élet, mert amikor az özönvíz esőzésekkel a kezdetét veszi, akkor már az emberek elkezdenek könyörögni neki, hogy hát engedj fel bennünket is a bárkára. Persze tudjuk, hogy ekkor már nem lehet. De Noé hite győzedelmeskedett. Mert valóban úgy lett, ahogy Isten megígérte neki. Na hát ez megvallás. Hát nem véletlenül kezdtem az ige hirdetést Chuck Norris-szal, hiszen ő egy olyan ember hírében áll, akinek számára nincs lehetetlen. És nyilván a róla született viccek, poénok kicsit túlzóak, enyhén szólva, de azért mégiscsak így látják az emberek, hogy az ő élete egy győzelmes élet. És képzeljétek el, lehet, hogy ti tudtátok róla hamarabb is, bár nem biztos, de kiderült róla, hogy talán nem véletlen, hogy ilyen ember hírében áll, hiszen akármilyen furcsa, de ő egy megtért ember. Nem is olyan régen, novemberben Budapesten járt, történetesen egy baptista szervezésű jótékonysági rendezvényen, és megtudhattuk róla, ő maga mondta el, hogy ő eleve baptista családban nőtt fel. Egy baptista családba született bele, és hát nem gyerekként, de felnőttként ő maga is megtért. És ott a rendezvényen is vallást tett a hitéről. Szóban is. Hiszen ezt mondta az ott lévő embereknek. Amikor azt mondja nekem valaki, hogy te vagy a világ legszerencsésebb embere, hiszen karate világbajnokságot nyertél, aztán mozi és tévésztár is lettél, én mindig csak elmosolyodom, mert a szerencsének ehhez semmi köze. Egyedül Istenem múlt az egész. Ezt ő így el tudta mondani. Hát azonnal itt van a karácsony, Jézus születésének a napja, és hát Jézus az élet számos területén példát adott nekünk. Példát adott abban, hogy hogyan éljünk, példát adott abban, hogy sok mindenben hogyan cselekedjünk. És ez alól bizony a megvallás sem kivétel. Jézus ebben is példát akar nekünk adni. Hát idézzük ide újra a 32. verset. Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei atyám előtt. Ha végig gondoljuk a karácsony értelmét és üzenetét, akkor látjuk, hogy bizony ő már a születésekor megtette ezt. Te rólad is és én rólam is vallást tett Jézus az atya előtt. Erre több példa is van. Hiszen maga a születés volt, az ő megszületése volt az egyik legnagyobb vallástétele. Hiszen annyi kockázatot vállalt. Gondoljuk végig, ő Istenként, emberi alakot öltve idejött közénk. Vállalta, hogy ugyanolyan testet ölt, mint amelyen nekünk van, amiken sebet lehet ejteni, ami fájdalmat érez, ami törékeny. De ő ezt vállalta. Már ez egy nagy vallástétel volt. Aztán nézzük meg, számos olyan történet van Jézusról a Bibliában, az Új Szövetségben, ahol látjuk, hogy ő igenis vallást tesz az emberekről az Atya előtt. Mert közösséget vállalt a bűnösökkel. Legyen itt egy példa, a házasságtörő asszony példája. Amikor is a házasságtörést a korabeli törvények alapján halálra kövezéssel büntették. És egyszer Jézust egy ilyen házasságtörő asszonyhoz hívják. És mit tett Jézus? Nem azt mondta, hogy hát persze, tartsuk be a törvényeket, kövezzük meg, hanem odaáll a házasságtörő asszony mellé, és megvédi. Nem törődött azzal, hogy így esetleg megbotránkoztatja a körülötte lévőket. Nem törődött azzal, hogy mit fognak mondani az emberek. Nem ijedt meg tőlük. Ő jól látta, hogy a nő töredelmesen megbánta a tettét. Nagyon jól látta, hogy mi zajlik annak a nőnek a szívében. És a Szentírás annyira erre nem is tér ki, de Jézus biztos, hogy tudta, hogy ez az asszony mind megy keresztül. És persze jól látta Jézus azt is, hogy a tömeg valójában magát, Jézust is próbára akarja tenni. Hogy na most mit fog tenni? Mert ha azt mondja, hogy igen, kövezzétek halálra, ahogyan a törvények szerint kell, akkor ugye hol van az a híres isteni szeretet? Ha viszont azt mondja, hogy nem szabad bántani, hiszen megbánta a bűnét, akkor meg azt mondja, hogy hát nem tartatja be a törvényt. Nem volt egyszerű döntés, de Jézus nagyon helyesen cselekedett. És a cselekedetein meglátszott, hogy példát akar adni. Ilyen isteni bölcsességgel kell és lehet nekünk is vallást tenni. Persze nekünk nehezebb isteni bölcsességet magunkra ölteni, mint Jézusnak, hiszen ő Isten fia, de ha kérjük, akkor kapunk bölcsességet, hogy jól tudjunk dönteni az adott helyzetben. Hát Jézus ezt mondta. Aki bűntelen közöttetek, az vesse rá az első követ. Sakmat. Ezzel nagyon nem lehetett szembeszállni. Hiszen az emberek tudták, akik ott vannak, hogy hát, nekünk is vannak bűneink. És sorolhatnánk még Jézus életéből azokat a példákat, amivel ő igazi, cselekedetbeli megvallást tett rólunk az Atya előtt. És hát a legnagyobb vallástétele húsvétkor volt, amikor pedig minden egyes hívő emberről tett bizonyságot az Atya előtt. Mert hogy húsvétkor az Úr Jézus nem csak ott a kereszt körül lévőkért halt meg, hanem a ma élő keresztényekért is. Te érted is, és én értem is. Nem csak a születése ajándék az Úr Jézusnak, hanem a halála is. Mert hajlandó volt értünk vállalni a szenvedést. Az ő vallástétele hiteles volt, hiszen nem törődött azzal, hogy még a keresztfán is, amikor a fájdalmaktól szenved, akkor is leköpködik, gúnyolják, és nevetnek rajta. Vállalta. Vállalta. És győzelmes életünk lehet ennek következtében. Hát hozzá el számunkra ez a karácsony a győzelmes keresztény életet. Én azt kívánom, hogy legyünk, ha csak kicsiben is csak Norrisok, és nem muszáj nekünk akkora nagy dolgokat láttatni az emberekkel, mint amit ő láttatott, és nem muszáj akkora dolgokat véghez vinnünk, és akkora bölcsességgel rendelkeznünk, mint az Úr Jézus, hiszen szinte ez lehetetlen, de merjünk bízni az Úrban. Merjük komolyan venni az ő ígéretét, hogy igen, ő győzelmes életet akar adni. Ne csak beszéljünk a hitünkről, hanem merjünk vallást tenni a tetteinkkel is az Úr Jézus Krisztusról minden ember számára. Hadd lássák az emberek, hogy mi valódi keresztények vagyunk. Hadd lássák az emberek, hogy igen, mi is hordozunk sebeket, testit is, lelkit is, de igenis a mi életünk akkor is győzelmes, mert az Úr a nehézségek közepette is tud valódi boldogságot adni. Hát Jézusnak ez a legnagyobb ajándéka. A győzelmes élet, és az ezzel együtt járó boldogság. Az a fajta boldogság, amit csak ő tud megadni. Nem tudja megadni egy új mobiltelefon, nem tudja megadni igazából semmi. Csak ő. Hát ez a győzelmes életünk titka. Legyen ilyen a mi vallástételünk. Amen.